Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel. Ismét itt a stúdióban dr. Téglás Péter, szervusz.
Szervusz, jó napot kívánok.
Az elmúlt hetek kicsit nehéz filmjei után egyrészt filmek, másrészt nagyon sok örömöt, pozitív üzenetet hordozó filmek fognak terítékre kerülni.
Valóban kifejezetten törekedtem arra, hogy a filmek közül azokat válasszam ki, amelyek nagy sikert arattak az elmúlt időszakban, ezért elsősorban Oscar-díjas filmekről, nevezetesen az ebben az évben kiosztott Oscarokról szeretnék az elkövetkezendő film ajánlóimban beszélni. Az első film azonban nem a 2018-as, egy korábbi Oscar gálán aratott óriási sikert, amelynek az a címe, hogy A király beszéde. Csodálatos színészi játékokat, csodálatos szituációkat vázol föl, és tegyük hozzá, hogy még bizonyos epizódjaiban is teljesen a valóságot mutatja. Miről is van szó? Tehát ugye a 30-as években közismert az a világbotrány, amikor az angol király Mrs. Simpsonnal szerelmi kapcsolatot létesített, és ez a kapcsolat odáig idézőjelben mondom fajult, hogy feleségül vette a többszörösen elvált hölgyet. Hát ez a korabeli, de talán a mai angol arisztokráciában és az öröklés rendjében, tehát a királyváltás rendjében is egy teljesen elfogadhatatlan lépés, mert hogyha még trónra lépése előtt tette volna, akkor már automatikusan kizárta volna magát abból, hogy ő Nagy-Britannia királya lehessen. Éppen ezért a trónról lemondott, és őt követte 6. György. Na most 6. György minden tekintetben királyi volt. Egy nagyon jó kiállású, magas férfi, hihetetlenül jól öltözködött, és rendelkezett mind azokkal az egyéni tulajdonságokkal, amelyet az ember egy angol arisztokratától elvár, amit egy angol királytól elvár, csak egy borzasztó nagy baj volt. Nem tudott beszélni, dadogott.
Azt gondolom, ez óriási probléma, nem csak a hétköznapi életben, egy király esetében ez fantasztikusan nehéz helyzet.
Valóban az, és ami különösen rokonszenvessé teszi az ő alakját, egyébként 1952-ig uralkodott, és őt követte aztán a leánya, a második Erzsébet, ami különösen rokonszenvessé teszi, hogy végig idegenkedett ettől a szereptől, tehát ő nem akart uralkodó lenni, egyfajta kényszerhelyzet állt elő, ugye fivérének ez a szerencsétlen házassága révén, tegyük hozzá, nem csak házassága volt szerencsétlen, hanem erős náci szimpátiákkal is rendelkezett, tehát azért egy kicsit a világnak szerencséje is, hogy ő még időben eltűnt a politikai színpadról. Na most a film története tényleg lenyűgöző, varázslatos. Arról van szó, hogy már Yorki herceg korában is természetesen különböző társadalmi kötelezettségei vannak. Kellene néhány szavas vagy néhány mondatos beszédet mondani. Irtózatosan kínos helyzetekbe kerül egy nemzetközi kiállítás során. Képtelen volt arra, hogy egy 4-5 mondatot a kiállítás zárásaként elmondjon. Tehát ugye mindenki nagyon kényelmetlenül feszengett, és hát a család számára, és legfőképpen felesége számára látnivaló volt, hogy itt bizony orvosi segítséget kell kérni, és hát az asszony indult neki, mint ahogy ez lenni szokott, és hát fantasztikus kontraszt, hogy egy olyan logopédust választott ki, aki hát London egy szerényebb negyedében lakik, lifttel kellett fölmenni a nem is tudom hanyadik emeletre, a hercegnőnek a lift kezelése némi gondot okozott. Óriási örömmel fedezte föl, hogy ha becsukja a lift ajtót, akkor elindul a lift, de addig hiába nyomkodja a gombot.
Innen fogjuk folytatni, feltétlenül maradjanak velünk, hiszen ez egy kihagyhatatlan, nagy-nagy örömet okozó, teljesen valós, történelmi tényekkel rendelkező film.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk tovább a beszélgetést dr. Téglás Péterrel a Király beszéde című Oscar-díjas filmről.
6. Györgyről beszéltünk, és arról, hogy rendkívüli módon királyi volt, egyetlen kivétellel, hogy nem tudott beszélni. Tehát annyira erősen dadogott, és különösen stressz helyzetben, tehát amikor közönség előtt kellett volna megszólalnia, akkor olyan erős volt a dadogása, hogy tényleg nagyon kínos volt mindenki számára. Végül is aztán a felesége révén eljutottak ehhez a logopédushoz, aki tetejében még csak nem is angol volt, hanem ausztrál. És mint később kiderült róla, semmiféle bizonyítványa, képzettsége e tekintetben nem volt. Egy amatőr színész, aki persze csodálatosan szépen tudott beszélni, aki fejből tudta az egész Shakespeare-i irodalmat, és az első világháború után hazajövő katonákat gyógyított, akik a szörnyűséges harctéri sok miatt nagyon sokan tényleg képtelenek voltak megszólalni, képtelenek voltak beszélni, és óriási gyakorlatot szerzett e tekintetben. Na most követelésére, mert egy furcsa makacs alak volt, nem volt hajlandó, miután a titokzatos látogatóhölgy elárulta, hogy ő mégsem Mrs. Johnson, elárulta, hogy a Yorki hercegről van szó, megkövetelte a Yorki hercegtől, hogy ő menjen el a harmadik emeleti lakásába, és ő kizárólag csak ott hajlandó ezt a terápiás kezelést elvégezni. Hát idegenkedve megjelentek, megpróbált vele egyfajta kapcsolatot kialakítani, meglehetősen nehéz volt. Tehát azért a király tudatában volt, ekkor még herceg tudatában volt az ő rangjának, és a kettőjüket elválasztó hatalmas távolságnak.
Nagy érdekessége a filmnek ez, amiről beszélsz, ugye utána következik be, miután az összes királyi logopédussal vakvágányra futnak.
Elképesztő, hogy mennyi sarlatán van a világon, és még a királyi udvarban is milyen félnótásokat engedtek be. Hát az egyik logopédus például telítömte a királynak a száját üveggolyókkal, és hát megpróbálta rábeszélni arra, hogy na most így artikuláljon. Majdnem megfulladt ez a szerencsétlen ember. A mi logopédosunk Lionel viszont rögtön az elején egy nagyon érdekes módszert alkalmaz. Hozzáteszem, nem alakul ki közöttük. Sem baráti, sem egyéb, viszont kifejezetten idegenkedik a herceg attól, hogy alávesse magát a logopédus módszereinek. Egy dolog azonban érdekes módon, és ez persze majd csak később derül ki, nagyon-nagyon jól sikerül. A fülére tesz egy fülhallgatót, fölerősíti a zenét, és megkéri a herceget, hogy a kezébe adott Shakespeare szöveget olvassa föl. Ez néhány percig megy, a herceg elveszíti a türelmét, ledobja fejéről a fülhallgatót, és aztán feleségével dulva-fulva távoznak. Amikor azonban a trón beszéd, illetőleg a beiktatás előtt áll, és látja, hogy itt most már nagyon-nagyon komoly probléma van, akkor újra véletlenül előveszi ezt a lemezt, amelyre rögzítették az ő hangját, és döbbenten tapasztalja, hogy akkor, amikor a saját beszédét nem hallja, akkor egyáltalán nem dadog. Ez is azt mutatja, hogy föltetően az ilyenféle dadogás, ugye, ami valami szervi bajjal nem függ össze, az mind neurotikus eredetű, és föltehetően egy gyermekkori traumára vezethető vissza. Egyébként a későbbiekben, amikor oldódik a logopédus, tehát Lionelnek és ugye hatodik Györgynek a kapcsolat, akkor tulajdonképpen elmondja a király, hogy milyen gyermekkori élményei voltak, milyen megrázó gyermekkori élményei voltak, ami miatt 5 éves korától bizony dadog. A király alakjáról, a filmbéli alakjáról is el kell mondani, hogy hihetetlenül rokonszenves. Tehát ez egy nagyon távolságtartó, nagyon elegáns ember, de valami fantasztikus jó humora van például. Tehát olyan cinikus humora van, és csodálatos bemondásai vannak. Na most a film fő jelenete, amikor 1939. szeptember 3-án ugye Nagy-Britannia is hadat üzen Németországnak Lengyelország megtámadása miatt, és a királynak természetesen szózatot kell intézni a nemzethez. Hát óriási nagy az idegesség, összesen 40 perc áll rendelkezésre ahhoz, hogy a király fölkészüljön erre a beszédre.
A király beszéde, Oscar díjas film. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, dr. Téglás Péterrel, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai filmajánlónkat dr. Téglás Péterrel, a király beszéde. Mondtad, hogy az egyik legcsodálatosabb jelenetről fogsz most beszélni.
Tehát hatodik György, Anglia és hát ugye a brit birodalom királya, nagyon királyi, de dadog. Hát azért egy királynál ez meglehetősen kínos dolog. Ott tartunk, hogy 1939. szeptember 3-án szózatot kell intéznie a nemzethez a háború kitörése miatt. Ezt a rádióban élő egyenesben közvetítik. Tehát valóban nem kell dadogósnak lenni ahhoz, hogy az ember óriási izgalmat érezzen akkor, amikor nyilvános szereplésre kerül sor, jelesül mondjuk a rádióban vagy a televízióban kell beszélnie, tehát érthető a királynak a rendkívüli idegessége, tehát mondom és hangsúlyozom, 40 perc állt rendelkezésre ahhoz, hogy a Lionel fölkészítse a királyt erre a beszédre. Mindketten egyébként látható módon nagyon idegesek, a logopédusunknak azonban hatalmas önuralma van, mindent megtesz annak érdekében, hogy a király megnyugodjon, a hátralévő néhány percben még gyakorolnak. Hát az is egy csodálatos jelenet, a király hatalmas erőfeszítéseket tesz, énekelve mondja el a szövegét, keringőzik közben. Egyébként úgy segíti ki magát ezekből a stresszekből, hogy trágár szavakat iktat be azokba a szünetekbe, amikor nem tudja kimondani a papíron levő szöveget. Lényeg az, hogy a helyzet fokozódik, tehát beszólnak, hogy 3 perc van már, csak 1 perc van hátra, és akkor ugye a lámpa, 3-szor villan vörösen, és utána elalszik, és a logopédus, aki szembe áll a királlyal, az ujjával mutatja, hogy meg kell kezdenie a beszédet. hát nem megy a beszéd. Hosszú, nagyon kínos másodpercek tellenek el, és hát ugye ez a szerencsétlen ember küzd a saját hangszerveivel, míg végre kibírja az első szót nyögni.
Tehát ugye egy háború indításáról van szó Britanniában, élő rádióadás, és ugye lehet látni, hogy nem csak a király killódik, hanem mindenki feszülten figyel, az egész ország. Tehát így átadni egy pillanatot nagyon-nagyon nehéz, és csodásan megoldja a film.
Csodálatosan megoldja a film, és csodálatosan megoldja a logopédusunk, aki szabályosan szugerálja a királyt. Vezényel neki úgy, mintha egy kar nagy volna, és egy zenekart kellene irányítania, fölhívja figyelmét arra, hogy minden szó után tartson egy kis szünetet, és a hallgatóban ezáltal az a képzet támad, hogy méltósággal beszél a nemzethez ebben a nagyon-nagyon nehéz és sötét órában. És láss csodát! Ez a szuggesztió eredményre vezet, ahogy halad előre a beszédbe, a király egyre kevésbé dadog, egyre jobban rátalál a saját hangjára, és a végére már majdhogy nem szónok lesz belőle.
Ez egy olyan csodálatos jelenet, ahogy kijön, megy végig, a technikusokon gratulálnak neki, és amikor a logopédus és a király ugye a beszéd után van egy pár másodpercük, mielőtt rájuk rontanak a hivatalos emberek.
Hát van néhány másodpercük, és a logopédus, aki hát a király tiltakozása ellenére folyamatosan Bertinek szólítja a királyt, ami meg kell mondjam, még az én fülemet is hasogatja, és ez az első a beszéd után, amikor felségnek szólítja, és kérdezi tőle ugye nagyon hálásan a király, hogy hát mivel tudná ezt a fantasztikus teljesítményt viszonozni. Ő viccből azt mondja neki, hogy hát üssön lovaggá, és aztán lovaggá ütötte.
Egy hosszú, mély barátság kezdete, folytatása, akár ez a jelenet is.
Valóban így van, tehát ez tényleg így történt, hogy élete végéig Hatodik György megőrizte a barátságát ezzel a férfivel, Lionellel, és minden egyes beszédjénél, ami ezután következett, részt vett, és segített neki megfelelő módon artikulálni a szavakat. A későbbiekben egyébként egészen komoly sikereket ért a király el e tekintetben, és a nemzeti ellenállás egyfajta szimbóluma lett. Egy dolgot szeretnék hozzátenni, hogy természetesen ez a film is az Oscar kategóriákban szinte mindet learatta. 2011-ben mutatták be, óriási siker a mai napig. Mindenkinek ajánlom, hogy ha nagyon tartalmasan akar szórakozni, akkor ezt a filmet föltétlenül nézze meg.
Még egyszer, melyik filmet ajánljuk, és kinek a főszereplésével?
A király beszédéről van szó, és Colin Firth a főszereplője a filmnek. Még egyszer mondom, csodálatosan játssza el a szerepét.
Köszönjük, Péter, hogy itt voltál velünk, és ezt a nagyon-nagyon jó filmet ajánlottad.
Köszönöm szépen.